Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Patrióták Európáért európai parlamenti frakció létrehozta a vallásszabadságért és az egyházakkal, valamint a vallási közösségekkel való párbeszédért felelős munkacsoportját, tájékoztatott Hölvényi György. A kereszténydemokrata néppárt EP képviselője közölte, frakciójuk következetesen napirenden tartja az üldözött keresztények tarthatatlan helyzetét szerte a világban. Az ukrán elnök szerint országa hajlandó tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, de a tárgyalóasztalnál jelen kell lennie az Egyesült Államoknak és Európának is. Volodymyr Zelenszky a Piers Morgan brit újságírónak és televízió személyiségnek adott másfél órású interjút, kijelentette, készen állnak tehát arra, hogy véget vessenek a háború forró szakaszának, és jobban vágyik a békére, mint bárki a világon. Hozzátette ugyanakkor, Ukrajnának erőteljes biztonsági garanciákra van szüksége annak érdekében, hogy Putyin ne kezdjen újból háborút. Véleménye szerint a leggyorsabban úgy lehet áttérni a konfliktus diplomáciai rendezésére, ha Ukrajna már most garanciákat kap arra, hogy csatlakozhat majd a NATO-hoz. Donald Trump rendeletet írt alá az Egyesült Államok részvételének megszüntetéséről az ENSZ emberi jogi tanácsában, valamint tagságának megszüntetéséről az ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezetében az UNESCO-ban. A Fehérházból közvetített eseményen az elnök aláírta az USA kilépéséről szóló rendeletet az ENSZ palesztin menekülteket segélyező és munkaközvetítő ügynökségéből is. Donald Trump azt javasolta, hogy az Egyesült Államok vegye át a gázai övezet feletti ellenőrzést, és a palesztin enklávét bontási területnek nevezte, amely újjáépítést igényel. A Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatón Trump felvázolta azt a tervet, hogy az Egyesült Államok felszámolja a fel nem robbant lőszereket, újjáépíti az infrastruktúrát, valamint munkahelyeket és lakásokat teremt. Trump nem zárta ki, hogy amerikai csapatokat vezényeljenek Gázába, vízióját úgy jellemezte, hogy azt a Közel-Kelet rivierájává alakítját. A javaslat egyik kulcsfontosságú eleme Gáza mintegy 2 millió palesztin lakosának a szomszédos országokba, például Egyiptomba és Jordániába való áttelepítése. Az amerikai posta közölte, hogy ideglenesen felfüggeszti a Kínából és Hongkongból érkező nemzetközi csomagküldemények kézbesítését. Erre azután került sor, hogy Donald Trump a héten bezárta a kisértékű csomagok vámmentes szállítására rendelkezésre álló kereskedelmi kiskaput is. Folyamatos tárgyalások után Magyarország jó üzletet fog kötni az Egyesült Államok új kormányzatával, írt a közösségi oldalán még tegnap a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Donald Trump 14 nap alatt a feje tetejére állította a világot. Hozzátette, nehéz hónapok előtt áll az Európai Unió, a világkereskedelem eddig ismert szabályainak is búcsút inthetünk. Csehország után Dánia is bejelentette, hogy csatlakozik a szuverenitásvédelmi törvény miatt Magyarország ellen indított uniós eljáráshoz. Az Európai Bizottság úgy látja, a magyar törvény sérti az uniós jogot és értékeket, a kormány álláspontja ugyanakkor az, hogy Brüsszel a külföldi befolyás szerzés megakadályozása miatt támadja hazánkat. Tízszeresére nőtt a migrációs nyomás a szerb határon, jelezte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Idén eddig 1841 illegális migránst fogtak el, míg a múlt év azonos időszakában 191-et, mondta el Bakondi György. Kérdés, hogy rendeződik-e a helyzet Szíriában és Kongóban, mert ha nem, tavasszal ezekről a területekről is tömegek menekülhetnek Európába. Egy éve indult a vállalati e-autó program, azóta pályázhatnak a hazai gazdasági társaságok állami hozzájárulása tisztán elektromos személygépkocsi kis terautó vagy kis busz beszerzéséhez, közölte az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A 30 milliárd forintos keretösszegből több mint 22 milliárdra érkezett be már igény, a fennmaradt forrás mennyiségből március végéig kérhetnek támogatást a cégek. Új pályázatot hirdett a miniszterelnökség a civil szervezetek számára, közölte a helyettes államtitkár a kormány YouTube csatornáján. A rendelkezés álló forrás 4 milliárd 800 millió forint. Szalai Bobrovnicki Vince elmondta, az 5000 főnél népesebb városokban működő értékteremtő civil egyesületek, alapítványok ingatlan vásárlására és felújítására, gépjármű beszerzése, program támogatása, eszköz beszerzése és kommunikációs tevékenységre kérhetnek pénzt. Az érettségi vizsgákra február 17-ig lehet jelentkezni. Az oktatási hivatal közlése szerint rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgát is lehet tenni. Végül az időjárásról. Holnap újra sokat süt a nap, aztán észak felől egyre több felhő sodródik fölénk, de csapadék nem hullik, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban mínusz 5, napközben aztán plusz 5 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Ágota szűz vértanú, 251-ben halt vértanú halált. Szent Ágota azon kevés számú kiváltságos szent közé tartozik, akinek neve említve van a Szent Mise kánonjában. Ez is mutatja, milyen nagy tisztelettel viseltetik az egyház a keresztény ókor e vértanúja iránt, aki korát meghazudtoló bátorsággal viselt el a legborzalmasabb szenvedéseket. Előkelő és dúsgazdag katániai görög családból származott. Szülei gondos keresztény nevelésben részesítették, s Ágota a legteljesebb mértékben igazolta nevét, Ágata jót jelent. Mivel pedig erényeihez feltűnő szépség és gazdagság is járult, felserdülése után sokan pályáztak a kezére. Ezek közé tartozott a sziget hatalmas kormányzója, Quincianus Prétor is, aki azonban nem annyira erényeiért, mint inkább nagy vagyonáért vetett rá a szemet. Ágota azonban kereken kijelentette, hogy ő halandó emberkedvéért nem hajlandó megszegni mennyei vőlegényének, Jézus Krisztusnak fogadott hűségét. Quincianust mód felett bántotta a visszautasítás. Mivel Décius császár éppen az időben véres üldözést rendelt el a keresztények ellen, elhatározta, hogyha kell, erőszakkal is érvényt szerez akaratának. Ezért haladéktalanul elfogadta Ágotát, s átadta egy Afrodízia nevű romlott asszonynak és hasonló gondolkodású lányainak azzal az utasítással, hogy igyekezzenek őt minden áron bűnre csábítani. De Ágota a tisztátalanság házában is állandóan a tisztaság királya Krisztus felé irányította gondolatait. És Krisztus nem hagyta el az ő hűséges jegyesét. Afrodízia egy hónap múlva kénytelen volt jelenteni a helytartónak, hogy Ágota álhatatosságán hajótörés szenved minden mesterkedése. Ekkor Quincianus maga elé rendelte és vallatóra fogta. Mindenek előtt származása felől tudakozódott. Szabad vagyok, felelte Ágota, és mint rokoni összeköttetéseim mutatják, előkelő nemzetségből származom. Hogy nem restellett tehát, kérdezte tovább a helytartó, előkelő létedre a keresztények megvetett és szolgai életmódját követni? Ágota válasza, a keresztények alázatossága és szolgálata sokkal előbbre való, mint a királyok minden gazdagsága és fölfuvalkodottsága, mert nincsen nagyobb szabadság, mint Krisztusnak szolgálni. Quincianus, hogyan? Tehát mi, akik a ti Krisztustokat megvetjük, nem vagyunk szabadok? Nem, ti nem vagytok szabadok. A ti szabadságtok szomorú rabság, amely nem csak a bűnnek, hanem a fáknak és köveknek is szolgáivá tesznek benneteket. Quincianust egészen kihozta sodrából ez a bátor fellépés, és tehetetlensége érzetében néhány arculcsapás után visszakísértette a börtönbe áldozatát. Ágota, mint szenvedés történetében olvassuk, oly vidáman ment a börtönbe, mint a lakomára szokás, és hősi küzdelmét az Úr segítő oltalmába ajánlotta. Másnap tovább folytatódott az eljárás. Quincianus felszólította Ágotát, hogy mutasson be áldozatot az isteneknek, mert különben kénytelen lesz a törvény szivorával eljárni ellene. Ágota azonban rendületlenül kitartott Krisztus mellett, és kijelentette, hogy a rája várakozó kínoktól nem fél. Quincianus féktelen dühében olyan cselekedetre ragadtatta magát, mely nem csak a bírót, hanem, mint férfit is, mélyen megalázta benne. Hóhéraival levágatta a szűz emlőit. Ekkor a megkínzott és megalázott szűz így kiáltott fel. Ó, te istentelen, kegyetlen és vad zsarnok! Hogy nem szégyenled egy nő testéről levágni azt, amit annak idején anyádon te is szívtál? A helytartó félholtan visszavitette a börtönbe áldozatát, és szigorúan megtiltotta, hogy orvost merészeljenek hozzá hívni. De az úr a legenda szerint nem feledkezett meg hű szolgálójáról. Tiszteletreméltó aggastyán alakjában megjelent börtönében Szent Péter apostol, és felajánlotta segítségét. Így szólt: ne kételkedjél, leányom, én Krisztus apostola vagyok, és tudd meg, hogy az ő nevében meg fogsz gyógyulni. Ágota, mire föleszmélt a látomásból, érezte, hogy egész testében meggyógyult. Azonnal leborult a börtönföldjére, és hálát adott az Úrnak nagy jóságáért. Mialatt imádkozott, a börtönt olyan vakító fényesség árasztotta el, hogy az őrök ijedtükben elszaladtak. Harmadnapon újra Quincianus elé került, aki most égő parázson és éles cserépdarabokon hengergette őt. De mintha az ég is megsokalta volna a hóérok kegyetlenségét, a kínzás tartama alatt heves földrengés rázta meg a várost, mely a helytartói székház egy részét is romba döntötte. S Quincianus két bizalmas emberét, Silvinust és Falconiust agyonütötte. Ágotában azonban ekkor már alig volt élet. Mihelyt visszavitték a tömlözbe, imádkozni kezdett. Ime így imádkozott: Uram Istenem, aki teremtettél, és kora fiatalságomtól kezdve megoltalmaztál engem, aki nem engedte szívembe férkőzni a világ szeretetét, aki tisztán megőriztett testemet minden szenytől, és erőt adtál a hóhérok kínzásainak elviselésére, add, hogy irgalmasságot színe elé jussak. Mert valóban ideje már elhagynom a világot, hogy kegyelmedben részesüljek. Alig, hogy befejezte imádságát, csendesen elszenderült. Quincianus, mihelyt a szűz haláláról értesült, azonnal rá akarta tenni kezét vagyonára, de vesztére, mert útközben, mikor egy folyón át akart kelni, hirtelen lefordult lováról, s nem került többé elő. Katánia lakói a legrégibb idők óta nagy tisztelettel viseltetnek városuk szentszülöttje iránt. Ez még fokozódott azóta, mióta az Etna egyik kitörése alkalmával a város felé hömpölygő lávafolyamnak elébe vitték a szentnek fátyolát, és a lávafolyam megállt. Csodálatos Isten az ő szentjeiben. A gyengéket választja ki arra, hogy megszégyenítse az erőseket, és megmutassa az isteni kegyelem hatalmát, erejét. Bízzunk mindig Isten jóságos segítségében, és így imádkozzunk Szent Ágota ünnepén. Istenünk, ki mindenható erőddel a gyengébb nemnek is megadtad a vértanúság győzelmét, kérünk engedd jóságosan, hogy akik Szent Ágota szűz és vértanú égi születés napját üljük, az ő példája szerint eljussunk hozzád, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, a híreket böngészve, sokszor szint vallottam már, megszállott hírolvasó vagyok, gyakran felkapom a fejem, újraolvasom a szöveget, akár kétszer is. Szerencsére egyelőre nincs hiba semmilyen képességemmel, ami a látást és értelmezést illeti, a tartalom okozta meglepetés váltja ki ezt belőlem. Az elmúlt időszakban is szép számmal akadt olyan cím, alcím, hosszas fejtegetés, komment, amit többször is át kellett böngésznem, hogy elhiggyem, amit látok. Az megszokott jelenség, hogy van egy alapinformáció, amiből különféleképpen csinálnak hírt az egyes médiumok. Ezzel tulajdonképpen nincsen semmi baj, legtöbbször tudjuk vagy sejtjük előre, hogy mit várhatunk. Nos, akkor egy hír a közelmúltból. Tessenek megkapaszkodni, indul a dili vonat. Lengyelországban a Sejm, vagyis az ottani törvényhozás elé terjesztettek egy javaslatot, mely a 18 év alattiak gyónásának betiltását követeli. A javaslatot, ne lepődjünk meg, egy liberális színházi szakember jegyzi, aki szerint a gyónás traumatikus, kellemetlen esemény, amit a gyermekek nem akarnak, ám de nem tudnak ellene védekezni. Hagyok egy kis időt gondolkodni. És közben azért ne feledjük, hogy Lengyelországban 2023-ban kormányváltás volt, a 8 éven át kormányzó jobbközép kabinetet váltották le. Ettől kezdve a korábban visszatartott uniós pénzek, hogy nem, rendre megérkeznek lengyel testvéreinkhez, szóval tisztán látható, hogy Brüsszel, nevezzük így az egyszerűség kedvéért az uniós bürokráciával átszőtt hálózatot, közvetlenül beavatkozik a tagállamok belpolitikai ügyeibe. Az én képzetem szerint, és ezzel talán nem vagyok egyedül, a lengyel nép mélyen vallásos. A számok ezt mutatják, a katolikus egyháza maga 36,6 millió tagjával messze a legerősebb felekezet. Az állampolgárok 95,8%-át katolikusnak keresztelték, többségük rendszeresen gyakorolja vallását. A lengyel egyház 45 egyházmegyéjében 133 püspök szolgál. És tegyük hozzá, hogy lengyel testvéreink egy olyan spirituálisan és közéletileg is meghatározó vezetőt adtak a világegyháznak, mint Szent II. János Pál pápa. És ebben az országban felvetik, a parlament elé engedik a javaslatot, hogy tiltsák be ilyen-olyan okokra hivatkozva a 18 év alattiak szentgyónását. Stanislav Gadecki lengyel érsek szerint a gyermekek gyónási tilalmának bevezetése teljes képtelenség. A katolikus főpap szerint ez visszatérés lenne a sztálini időkhöz. Ez pontos megfogalmazás, csak az a kérdés, hogy ki szeretne visszatérni a sztálini időkhöz. Kedves hallgató, egy másik, ezúttal a liberális oldalon felháborodást kiváltó hír. Donald Trump, amerikai elnök, beiktatását követő beszédében leszögezte, a hivatalos amerikai kormányzati politika mostantól az lesz, hogy csak két nem létezik, a férfi és a női. Azt is hozzátette, véget vetnek annak az eddigi kísérletnek, hogy a kormányzat igyekszik mesterségesen beépíteni a faj és a gender kérdését a köz- és a magánélet minden egyes szegletébe. Olyan társadalmat fogunk felépíteni, amely érdemeken alapul, és nem a bőrszint figyeli, jelentette ki Trump. Mindenféle kusza biológiai magyarázatokkal, petíciókkal és persze hangos hisztériával reagáltak a különféle szervezetek, a gender ideológia szelekciójának kedvezményezettjei. Itt is azt tapasztaljuk, hogy a normalitást próbálják magyarázatra kényszeríteni. A Ferenc pápa által meghirdetett szentév mottója, a remény zarándokai, ebben az egy rövid mondatban is jól kifejezi, mi a teendője a keresztény katolikus embernek. Kedves hallgató, járjuk hát együtt ezt az utat.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
Kegyelem, életadó harmat, amikor lángra gyújt a te irgalmad. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, ami nappal bírrad.
Hald meg hát újra Magyarország, most jön fel
a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az egyház társadalmi tanításáról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2020. február 10-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Február 2-án ünnepeltük Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét. Mivel ez egy kevésbé ismert keresztény ünnep, ezért megkértem Klaudiát, hogy nézzen utána az ünnep eredetének, jelentésének, annak, hogy mit is ünnepel az egyház ezen a napon.
A mai napon van Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, vagyis ezen a napon mutatták be Jézust a jeruzsálemi templomban, ahogyan a hagyomány megkövetelte. A szülők galamb és gerlice fiókákat áldoztak a templomban, ezzel is felajánlották fiúkat az Úrnak. Mivel a 4. századtól Jézus születését december 25-én kezdték ünnepelni, február 2-ára helyezték át a templomba való bemutatásról szóló ünnepet. Jézus ekkor találkozott az ak Simeonnal és Anna próféta asszonnyal, általuk az emberiséggel, akikért megtestesült. A magyar egyház közösségekben ekkor szokás gyertyát szentelni, innen ered az ünnep megnevezése is. A hagyomány szerint a világ világosságát szimbolizáló gyertyát szentelik meg ezen a napon. A viasz szimbolizálja a gyertyában Krisztus testét, a kanúciál képezi a lelkét. Istenségének ragyogását pedig a gyertya fénye hordozza magában. Amikor évközben jöttek a nagy idők, ahogy a régiek mondták, a szentelt gyertya meggyújtásával elűzték a veszedelmet, a mindent felemésztő villámcsapásokat. A magyar néphagyományban a gyertyának különösen fontos jelentőséget tulajdonítottak. Régen, ha egy gyermek megszületett a családban, a szentelt gyertya születésétől egészen a keresztelés napjáig az újszülött mellett világított. A régiek még tartották azt a szokást is, hogy a keresztelőn kapott gyertya kísérte az embert a különböző ünnepein, például első áldozáskor, bérmálláskor, esküvő napján és végül a temetésen is azok a gyertyák égtek a koporsó mellett. Az ősök még tartották a szokást, hogy a gyermek ágyon túl, amikor a fiatal édesanya először a templomba ment, gyertyát kellett vinnie a kezében. De a súlyos betegek mellett is szentelt gyertyát égettek, vagy sok esetben a haldokló mellett is reménysugárként ott volt a szentelt gyertya. Miként számos egyházi, illetve népi ünnephez kötnek időjárási megfigyelést és jóslást, úgy ez az ünnep sem maradhat ki a sorból. Úgy tartják a régiek. Gyertyaszentelőkor, ha esik a hó, fúj a szél, nem sokáig tart a tél. A megfigyelésen nyugvó hiedelem szerint, ha ezen a napon a medve előjön barlangjából, s meglátja az árnyékát, még 40 napig visszatér a téli álmához. Ez azt jelenti, hogy még 40 napig fog tartani a hideg, és soká jön a tavasz. De ha borús az idő, hamar tavaszra fordulnak a napok. Február elején a friss zöld fű a virágok illata után vágyik az ember, és a medvére hárítja a terhet, hogy jó hírt hozva lehetőleg legyen a tavasz hírnöke.
Sokáig a nyugati egyházban ez az ünnep Mária tisztulásának az ünnepe volt, ez egy Mária ünnep volt. Erre utal az elnevezése és a Gyertyaszentelő Boldogasszony. 1960 óta azonban a keleti egyházi hagyománnyal összhangban Úrunk ünnepeként, az Úr Jézus bemutatásaként tartjuk számon ezt a napot. Ez az a nap, amikor a kis Jézus szülei bemutatják a templomban, Istennek szentelik. Talán azt is mondhatjuk, hogy ez a kis Jézus első hivatalos útja, amikor elhagyja az otthon melegét, biztonságát, mikor a gyermek először találkozik a világgal. Azzal a világgal, amelyhez a küldetése szól, azzal a világgal, amelynek ő hozza el az üdvösséget. A keleti egyházban a találkozás ünnepeként emlékeznek meg erről a napról. Az Ag Simeon egy nagyon fontos dolgot mond ekkor a templomban Jézusról. Tulajdonképpen Jézus megváltói programját foglalja össze, nagyon tömören Jézus feladatáról beszél. Eszter, felolvasnád Simeon próféta szavait?
Most bocsásd el, Uram, szolgálat szavait szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép szinte előtt készítettél világosságul pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek.
Simeon úgy beszél Jézusról, mint aki a pogányok számára elhozza a világosságot, Izrael számára pedig a dicsőséget. Keresztényként Jézus minket is bekapcsol, bevon ebbe a megváltói programjába, bevon az életébe, a küldetésébe. A keresztségben mi is részesültünk Jézus prófétai, papi és királyi küldetésében. Emlékeztek, hogy Jézus maga mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ahogyan a kis Jézus kilép a család meghitt melegéből, úgy nekünk is el kell hagynunk a komfortzónánkat. Ki kell lépnünk a biztonságosból, a jól ismertből, mert feladatunk bizony a világba szólít minket. Abba a világba, amelyben olykor eluralkodik a bűn, amely sokszor elfordul Istentől, néha úgy éljük meg, hogy tele van hazugsággal, és bizony mi is sebezhetőké válunk ebben a világban. Mégis világítanunk és ragyognunk kell a jó cselekedeteinkkel, hogy felismerje a világ Isten jóságát. Keresztényként hogyan élitek meg Jézus felszólítását? Hogyan tudtok ti a mindennapokban, a bennetek körül ölelő, körülvevő világban világítani?
Én például akkor szoktam világítani, úgy mondom, amikor valami jót teszek, és ettől jól érzem magam, és tényleg úgy érzem, hogy Isten gyermeke vagyok, és tehetek valamit a világért, amitől az jobb lesz. És ezáltal én is jobb leszek.
Én is hasonlóképpen vagyok, mint Claudia. Én is, amikor valakinek segítek önszántamból, és önzetlenül, akkor tényleg úgy érzem, hogy legalább egy kicsit is úgy teszek, mint Krisztus, hisz ő is ugye segített mindenkinek, nem számított, hogy jó-e vagy rossz, önzetlenül segített nekik.
Nóra, neked volt valami hasonló élményed?
Én is, hogyha ha tényleg önzetlenül segítek másokon, az nagyon jó érzés. Úgy kivilágítunk belülről.
És milyen érdekes, hogy mondhatok, hogy önzetlenül, hogyha mert önérdek van mögötte, akkor talán az egy gyertya szálunk sem világít olyan szépen, olyan teljesen. A keresztények nem csak mint egyes emberek, személyek, hanem mint közösség, mint egyház is meghívást kapott arra, hogy jelenlétével, életével, működésével világosságul szolgáljon. Hogyan lehet jelen a keresztények közössége az egyház a világban, a társadalomban? Mit tehet az egyház a világért? Mint közösség, hogyan lehet jó cselekedeteivel Isten jele a világban?
Ugye például az egyház ugye az evangélium hirdetése az hát így hozzáfűződik, illetve nagyon sok embert befogad szerintem, ugye idősek otthonát is működtetnek, és szerintem nagyon fontos, hogy így a öregeket is segítik.
Ugyebár manapság nagy probléma a környezetszennyezés, és én nagyon jó dolognak gondolom, hogy az egyház is hozzájárul a környezetvédelemhez, és támogatja a világot, amit végül is Isten teremtett meg nekünk.
Nóra?
Hát én ezt a börtönt ragadnám meg, hogy ott is segítenek esetleg a papok, ugye a börtönben lévőknek, és szerintem ez egy nagyon szép dolog.
Ugye milyen jól megragadtatok, hogy az egyház ott van, ahol az emberek bajban vannak. Ugye legyen szó idősekről, akik a társadalom perifériáján vannak, ugyanúgy, ahogy a börtönben lévők, vagy ahogy a Claudia mondta, hogy a környezetvédelem is, a teremtett világ is, amikor veszélyben van, akkor az egyház igyekszik ott is segíteni. Esetleg tapasztaltatok-e közvetlen környezetetekben az egyház elkötelezettségét a világ felé? Az egyház társadalmi szerepvállalásával találkoztatok-e, akár lakóhelyeteken, vagy itt a városban? Vagy esetleg ti magatok valamilyen formában részt vettetek ebben?
Nálunk például az egyház az öregeknek bérel egy ilyen kis buszt, úgymond, és őket így a vasárnapi misékre és az imákra is így esténként szállítják így a templomba.
Ilyet még nem is hallottam. Nóra, nálatok van valami hasonló?
Nálunk az egyház, ugye ahol én lakok, ők a sulit is segítik nagyon sokkal, és van, amikor az atya tartja a hittanórákat.
Klaudia?
Otthon nálunk, a faluban és a környező településekről egyébként körülbelül kétszer szokott mindig indulni busz Szent Kútra, ahol meghallgatunk egy misét, aztán pedig van lehetőség gyónásra is, tehát hozzá segíti egy adott terület lakosait ahhoz, hogy eljussanak egy zarándok helyre, hogyha ők ezt esetleg nem tehetnék meg önerőből.
Igen, igen, de ugye minden napokban is tapasztaljuk, azért gondoljatok be, hogy minden szentmisén például ugye adományokat gyűjtünk, hogy ott van jelen minden szentmisében az egyháznak ez a mások felé irányuló jó szándéka, szolidaritása, vagy tulajdonképpen, ami mi most itt teszünk a rádió stúdióbejában, ez feladatvállalás az egyháztársalmi küldetéséből. Hiszen mi most a rádióban a jó hír hangja vagyunk. Isten jóságáról, a teremtett világ szépségéről, a keresztények felelősségéről és feladatairól beszélünk. Mindez a tevékenység, amit most felsoroltatok, nagyon szépen megmutatja számunkra, hogy az egyház, a keresztények közössége nem közömbös a világ felé. Nem egy zárt közösség, hanem nyitott, párbeszédre kész, mindig megszólít másokat, nem elítél, hanem követve a mester példáját, felemeli az elesettet, gyógyítja a beteget, vigasztalja a kétségbe esettet.
Két kezem, is mondja, létezem, s én visszakapom az életem. Reményfényem, vezess, vezess az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényem, az Úrhoz visz haza, vár engem. Reményfényem, vezess, vezess az úton, veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szükösvényem, az Úrhoz visz haza,
Ebben a világban próbálunk mi is keresztényként helytállni, próbálunk belehelyezni mások örömeibe, bajaiba, a reményeikbe, a várakozásaikba. Nem vagyunk tökéletesek. Jézus mégis arra szólít bennünket, hogy lámpásként világítson a keresztények közössége a jó cselekedetek által. A keresztények ugyanis azt vallják, hogy küldetésük, feladatunk nem csak az eljövendő üdvösségre szól, mert az már most elkezdődött. Isten országát nem elég hittel, türelmesen várni, hanem a mindennapokban, a minket körülvevő világban kell Isten erejében felépíteni. Az üdvösség, amelyet az egyház hirdet, a földön kezdődik. Megmenti az egyes személyeket, átalakítja az emberi kapcsolatokat, gyógyítja a közösség sebeit. Ezért a vallás nem csak arra való, hogy felkészítse a lelkeket a mennyországra. Ferenc pápa a következőképpen fogalmazza ezt meg. Minden keresztény arra hivatott, hogy gondot fordítson egy jobb világ felépítésére. Milyen feladatokat kell vállalniuk a keresztényeknek, és hol van szükség rájuk? Ahogy ti is megfogalmaztátok az előbb, az egyházban, a társadalomban, a szociális válsághelyzetekben és a társadalmi konfliktusokban. A pártokban és az egyesületekben. Mert a keresztények azt tudják adni kortársainknak, amit senki más nem ad meg nekik. Tulajdonképpen ez az egyház társadalmi tanításának az alapja. Mit gondoltok, hogy milyen alapelvek mentén fogalmazza meg az egyház a társadalmi tanítását? Milyen értékeken, gondolatokon nyugszik az egyház elképzelése az emberi közösség feladatairól, lehetőségeiről?
Szerintem a legfőbb alapelv, amin tényleg az egész megy, az a szeretet, és az valójában nagyobb mindennél. De a szeretet mellett a kölcsönösség, az igazságosság is ott van, amik a szeretet mellett is nagyon fontosak.
Hát úgy gondolom, hogy nagyon fontos a tisztelet, és hogy testvérként tekintsünk egymásra, tehát mindenki úgymond egyenlő legyen, hiszen Isten előtt is egyenlőek vagyunk. És a testvériségből adódóan az is nagyon fontos, hogy segítsük egymást.
szerintem nagyon fontos még az együttműködés, mert szerintem sokkal könnyebb egy adott helyzetben adott emberekkel például együttműködően élni, és lenni egy közösségben, mintha veszekedés és viták lennének.
Igen, mindez, amit nagyon helyesen felsoroltatok, mindezt a sok értéket, gondolatot az egyház négy fő alapelv köré rendezi, ezek pedig a közjó, a személyesség, a szolidaritás és a szubszidiaritás. Ahelyett, hogy most részletekben menően elemeznénk a négy alapelvet, egy szemléletes példával érzékeltetném, hogy ez a négy alapelv hogyan hat egymásra, és hogy valósul ez meg a társadalomban, mint egy valóság. A családról azt mondjuk, hogy ez egy értékes társadalmi realitás, de azt is mondjuk róla, hogy ugyanakkor egy olyan valami, ami védelemre szorul. Azt is mondjuk, hogy az ember a családban tudja kibontakoztatni talán a leginkább a személyi méltóságát. A család már önmagában is a gyakorlatban megélt szolidaritás. A családnak azonban azon túl, hogy biztosítják és hogy igyekeznek egymás számára ezt a boldogságot fenntartani, biztosítani, ugye egymás felé szolidárisak, azon túl a társadalomnak, vagyis pontosabban a családnak nagyon sok esetben szüksége van mások szolidaritására is. Mert külső támogatás nélkül nem tudja teljesíteni nélkülözhetetlen hozzájárulását a közjóhoz. Ugye a család például hogy vesz részt a közjóban? Mondjuk úgy, hogy egy kicsike gyerekeket ugye otthon növekednek. Ugye nem az állam feladata az, hogy a kis csecsemőket ellássa, nevelgesse, hanem ez a családban történik ez a dolog, de tudjuk, hogy ez a családunknak azért bizony támogatásra van szüksége, például ugye pótolni kell a nő kieső fizetését. Az állami hatóságunknak azonban, amikor a család segítéséről beszélek, akkor nem szabad elvenniük tőle azt, amit a család magától is meg tud tenni. Például ez a nevelés. Az egyház négy társadalmi alapelve mellett léteznek más társadalomszervező alapelvek is. Biztos ti is tanultatok már róla, meg hallottatok. Ugye az iskolában tanultunk a felvilágosodás eszmeiségéről, mely aztán az európai politikai társadalmi gondolkodás meghatározójává vált, és a francia forradalom ismert hármas jelszavval foglalja ezt össze. Emlékeztek erre a hármas jelszóra? Mi volt ez?
A szabadság, egyenlőség, testvériség.
Pontosan, igen. Ezek nagyon ismert értékek. Hogyan tudnátok ti értelmezni a szabadság, egyenlőség és a testvériség eszméjének a társadalomban való megvalósulását? Van ennek társadalmi realitása? Milyen szabadságról beszélhetünk egy közösségben? Hogy értsük az egyenlőséget?
Szerintem mostanában kicsit kevesebb a realitása ennek a például az egyenlőségnek a eszméjének. Ugyanis mostanában sok ember gondolja magát felsőbbrendűnek, és úgy gondolják, hogy nagyobb hatalmuk van, mint egyes embereknek, és azáltal egy kicsit ez megborul, ez az egyenlőség. Illetve a szabadságot én úgy értelmezném így a társadalomban, hogy mondjuk egy közösségen belül, hogy mindnyájunknak megvan a gondolatainak és a véleményünknek a szabadsága, illetve a testvériség, hogy tényleg úgy bánjunk egymással, mint a testvérek, hogy jók legyünk egymáshoz, megértsük egymást, segítsük egymást.
Nóra, van ezzel kapcsolatban valami meglátásod? Ez izgalmas téma, nem?
Nekem a testvériséghez van az, hogy én mindig is úgy voltam, hogy azt teszem másokkal, amit szeretném, hogy ők is tegyenek velem.
Claudia, neked eszedbe jutott ezzel kapcsolatban valami?
Nyilván vannak a társadalomban korlátok és keretek, de meg kell adni az embereknek a lehetőséget, hogy ők szabadon gondolkodhassanak, és szabadon alkothassanak, formálhassanak véleményt. És ezáltal marad némi szabadságuk is.
No, nagyon szépen összefoglaltátok a saját szavaitokkal, hogy mit gondoltok a francia forradalom jelszavairól, hogy látjátok ezt a mindennapokban. Eredetileg a szabadságot azt abban az értelemben használták, miszerint a szabadság lényege, hogy azt tehetjük, ami nem árt mások jogainak. Az egyenlőségen elsősorban a törvény előtti egyenlőséget értették, És érdekes, hogy azt is hozzátették, hogy a társadalmi különbségek csak is a közösség szempontjából való hasznosságon alapulhatnak. Tehát, hogy azért itt sem egy vagyoni egyenlőségről, a javak egyenlő elosztásáról beszéltek, hanem inkább szűkebb értelemben a jogok, a törvény előtti egyenlőségről. A testvériség pedig azt jelenti, amit a Nóra is itt megfogalmazott nekünk, hogy ne tégy olyat mással, amit nem akarsz, hogy más tegyen veled, és hogy tégy mindig jót másokkal, úgy, ahogy azt magadnak is szeretnéd. A francia fadalom szép jelszavainak abszolutizálása azonban nem hozta meg a várt társadalmi békét. Hogyan tud az egyház társadalmi tanítása egyensúlyt teremteni az egyén és a közösség javai és érdekei között? Ugye érezzük, hogy a szabadság és az egyenlőség az valahogy itt soha nem fog megvalósulni, mert ahol szabadság van, ott nyilván nem lesz egyenlőség. Ahol meg egyenlőség van, gondoljatok ugye az elmúlt, hát most már nem mondtam, hogy 50 év, de hogy a kommunizmus évtizedeire, ugye amikor egy valamiféle társadalmi egyenlőséget próbáltak megvalósítani, hogy valójában a társadalmi egyenlőség sem valósult meg, de a szabadság, az ember személyes szabadsága, méltósága, az pedig nagyon-nagyon súlyosan sérült. No, az egyház mégis kísérletet tesz arra, hogy ezeket az értékeket valahogy összerendezze. A keresztény társadalmi tanítás négy alapelve, ez a közjó, ugye, ahogy mondtuk, a személyesség, vagyis hát a személy méltósága, a szolidaritás és a szubszidiaritás kölcsönhatásban vannak egymással. Közjó megvalósulásának feltétele mindig a személy méltósága. A személyek és a közösségek egymás felé megnyilvánuló kölcsönös szolidaritása és a szubszidiaritás elve, amely nem engedi a bajba került szemét vagy közösséget magára hagyni, de ugyanakkor megakadályozza, hogy az állam vagy egyéb az egyén vagy a közösség felett álló szervek nem indokolt mértékben avatkozzanak be, és ezzel végsősorban megakadályozzák azt, hogy egy totalitárius rendszer épüljön ki. Talán sikerült kicsit közelebb kerülnünk, és jobban megértenünk az egyház társadalmi tanítását, és végsősoron magát Jézust, aki az egyház előtt járva mutatja meg számunkra a keresztények társadalmi feladatait és szerepvállalását. Tudnátok Jézus életéből példákat mondani, amelyek megmutatják számunkra Jézus társadalmi szerepvállalását, elkötelezettségét az emberek felé? Amikor Jézus a közjóért cselekszik, amikor Jézus szolidáris, amikor úgy avatkozik be, hogy éppen a legszükségesebb mértékben, hát amikor gyógyít, nem? Az mindig ilyen cselekedet. Amikor tanít, nyilván akkor is. Ugye? Vagy gondoljatok rá, amikor valóban egy közösségnek a javáról gondoskodik, még fizikai értelemben is emlékeztek a csodálatos kenyérszaporításra. Na hát az egy ilyen történet, ugye? Amikor jól lakatja ott a megszorult népeket. Vagy egy hasonló történet, például amikor én ebben azt látom, hogy itt a szubszidiaritás elve is megvalósul. Amikor a kánai mennyegzőn, ugye a lakodalomban megszorulnak, hogy elfogy a bor. És akkor Jézus ugye maga is gondolkodik, hogy be kell avatkoznia, nem kell beavatkoznia, végülis a szűzanya szól neki, hogy Jézus hát segítsél. Ugye, tehát nem tolja feljebb, nem keres más megoldást, hanem ott helyben, ami megoldható, ott megoldja. No, végezetül Harry Böll német irodalmi Nobel-díjas gondolataival búcsúzunk. Az ő gondolatai rávilágítanak arra, hogy a keresztényeknek valóban a világ világosságának kell lenniük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen! Még a legrosszabb keresztény világot is többre becsülném a legjobb pogány világnál, mert a keresztény világban van hely azok számára, akiknek egyetlen pogány világ sem adott helyet, a nyomorékoknak és a betegeknek, az öregeknek és a gyöngéknek, sőt, szeretetet ad azoknak is, akiket a pogány és istentelen világ hasznaveltetlennek tartott és tart. Hiszek Krisztusban, és hiszem, hogy a Föld 800 millió kereszténye meg tudja változtatni a Föld arculatát. Kortársaimnak pedig azt ajánlom, gondolkodjanak el, és próbálják elképzelni, milyen lenne az a világ, amelyikben nem lett volna Krisztus.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2020. február 10-i adásunk ismétlése volt. Adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.